Mi pedig folytatjuk napindító című műsorunkat, úgyhogy a mikrofonnál
Csegezi Mária
és Lukovics Milán.
Milán atya, 1790-ben ezen a napon született a te idézőjelbe kollégád, August Ferdinand Möbius, német matematikus és csillagász, matematika-fizika tanárként is dolgozott akár csak te. Ha az élet útját nézzük, akkor mi az, amit nekünk tudni kell róla?
Hát ugye a Möbius szalag az, amit talán így ismerhetünk, vagy érdemes megismerkedni vele. Elég régen élt Möbius, úgyhogy az élet útját én nagyon-nagyon nem is ismerem, a személyét sem, tehát itt most nem ezt tudom példaképként állítani. Ezt a Möbius szalagot én itt elkészítettem, egy A4-es papírból kivágtam egy papírcsíkot így hosszában.
Életemben nem láttam még ilyet.
És akkor egész egyszerűen, hogyha ezt az ember egy ilyen hengerré hajlítaná, hát akkor az nagyon egyszerű, de hogyha összeragasztás előtt a két szélét egymáshoz képest egy félfordulattal elfordítom, akkor egy ilyen kicsavarodott, furcsa szalag keletkezik, amit hát, hogyha celluxal megragasztunk, érdemes lett volna egyébként talán egy kicsit hosszabb papírszalagot választanom, de hát minden esetre ez a 30 centi körüli szalagból is elkészíthető. Én arra kérnélek téged, hogy ezt itt vágd, elhoztam egy ollót is a szalaghoz, méghozzá nem keresztbe egyszerűen, hanem hát úgy, hogy hosszában, tehát hogy a szélével párhuzamosan egész egyszerűen csak vágjad. Szerintem meglepő lesz az eredmény, nem mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi lesz ez, legyen mindenki annyira kíváncsi, egy picit nehézkes ezt a kifacsarodott szalagot vágni, úgyhogy lehet, hogy érdemes igen, kicsit meggyötörni, vagy ki is veheted belőle az ollót, aztán folytathatod. Mindjárt körbeér már itten a vágással, és nagyon meg fog lepődni.
Jé, egyetlen szalagom lett, amit nem tudok kicsavarni, ki tudok, nem.
Nem.
Ugyanúgy van benne nem,
sőt, dupla csavar van rajta érdekes módon. Már... Ezt elárultuk, hogy egybe marad a szalag, tehát nagyon érdemes megpróbálni.
Kétszer olyan hosszú szalag keletkezik.
Pontosan így van.
És van benne egy dupla csavar.
Igen, hogy miért kétszer olyan hosszú szalag keletkezik, vagy egyáltalán, hogy miért marad egyben, ugye annak a magyarázatára már itt előzetesen nézegettük ezt a szalagot, és hogyha valaki így kézbe veszi, ugye nagyon óvatosan kell a szélén húznunk az ujjunkat, hogy ne vágjuk el a kezünk, ne papír el tudja vágni az ujjacskánkat. Tehát, hogy azt tapasztaltad,
hogy ugyanaz az, hogy egy felülete van.
Hogy a felületének bármely két pontját össze tudjuk kötni, igen. Illetve a szélén, hogyha végighúztad az ujjadat, akkor teljesen körbeértél,
teljesen.
Ugye visszaértél oda,
egy
onnan elindultunk.
Egy trükkel ugyan, mert hogy alá kell fogni, mert
hát
van benne egy csavar.
Hát az mindegy, de az a lényeg, hogy
de körül lehet érni
hogy
teljesen.
A széle az egy egységes vonal.
Igen.
Egy összefüggő vonal a térben. Na most amikor vágtad a szalagot, akkor ezt az egyetlen szélét nem vágtad át,
nem.
Ugye? Hát akkor nem is eshetett ketté a szalag.
Ez igaz.
Ugye? Na, tehát, hogy nagyon biztatunk mindenkit arra, hogy fogjon egy elég hosszú papírcsíkot, és hengerré hajtsa, de még ne ragasszuk össze, hanem az egyik végét félfordulattal fordítsuk el a másikhoz képest, és úgy ragasszuk össze, és akkor nézegessük. Az egyik játék az ez volt, hogy középen, hosszában a szélével párhuzamosan vágtuk. Ez egy picit nehezebb feladat, ezt két szalagot hoztam. A másikat úgy vágjuk el, hogy a szélességének nagyjából az egyharmadánál, tehát hogy közelebb az egyik széléhez, mint a másikhoz, és akkor kitartóan vágjuk, nem kell kapkodni, inkább nyugodtan, szépen, mert ez egy picit nehezebb feladat lesz, tartsuk a távolságot, hogy ugye ott éppen ahol vágunk az egyik széléhez legyünk közelebb, a másiktól pedig távolabb, és hát ez hosszabb ideig
ez
fog
nehezebb.
Tartani még, azon is gondolkozom, hogy amíg ezt körbe vágod, akkor lehet, hogy hallgatunk egy kis zenét, bár elég jól megy a vágás. Úgyhogy hát ez egy játékszer, ilyen értelemben a Möbius szalag. Van természetesen jelentősége így a matematika egyéb területén, de nem lehet forintokra meg eurócentekre váltani ezt a Möbius szalagot.
Én azt hittem, hogy a film területén használják, vagy valahol használjuk.
Hát ilyen jellegű felhasználásáról nem tudok, de hogyha a kedves hallgatók közül bárkinek van ilyen tudása, akkor...
És megvan. Jé! Hát ezt tényleg készítsék el otthon, mert én most két egymásban kapcsolódó karikát kaptam, papírkarikát. Az egyik az sokkal kisebb átmérőjű, a másik kétszer akkora átmérőjű, és van benne egy csavar mindkettőben.
Hát nem, a hosszabb a kettő van.
Ebbe kettő
és a kisebb,
van,
az tulajdonképpen micsoda?
A Möbius szalag.
Az az eredeti Möbius szalag, az pont ugyanúgy néz ki. Tehát ugye azt beszéltük,
az
hogy az eredeti, amit láttál, annak egy széle van.
Igen.
És azt az egy szélét most sem vágtad át.
Nem.
Tehát tulajdonképpen erről a szalagról levágtad a szélét, és megmaradt a közepe itt Möbius szalagnak.
Igen. De ez hogy történik? Ez hogy lehetséges?
Azért mondom, hogy érdemes...
Olyan, mint hogyha érdemes, egy csoda történne.
Érdemes elkészíteni tényleg ezt a szalagot, nagyon egyszerű kis játék. És még egyszer, most itt van ez a kis Möbius szalag, én most erről egyszer letépem a hosszút, hogy ezt így külön kézbe vehessük. Ugye, hogyha itt a szélén elkezdünk az ujjunkkal menni, és mondom, nagyon vigyázzunk, hogy ne vágja el az ujjunkat a papírszalag.
Ugyanúgy végig tudunk menni.
Akkor teljesen visszatérünk a kiindulási pontba, tehát, hogy ennek a széle az egyetlen egy görbe a térben. De viszont egy ilyen meghurkolódó görbe, összecsavarodó görbe, és éppen ezért, amikor ugye ennek tulajdonképpen a közepét kivágjuk, levágjuk a szélét, akkor egybe marad a széle, levágtuk róla a közepét, de miután ennek a széle így körbefogja ezt a szalagot, ezért fog a két keletkező szalag egymásba fonódni.
Értem.
Na tehát...
Fantasztikus. Mindenkit bátorítok és biztatok, hogy próbálja ki.
Jó játék.
Nagy élmény. Komolyan.
Tehát még egyszer, tehát fogunk egy hosszú papírcsíkot, meghajlítjuk hengerre, de nem ragasztjuk össze, hanem az egyik végét, egyik szélét, keskenyebbik szélét egy félfordulattal elfordítjuk, úgy ragasztjuk össze, keletkezik, mondom, ilyen kicsavarodott, furcsa szalag, és ezzel játszunk. Egyszer a közepén vágtuk körbe, és egyszer pedig a szélességének az egyharmad, kétharmad részénél kitartóan vágta Mária, és akkor hát ilyen meglepetések érik itt az ember.
Nagyon nagy meglepetés, olyan, mintha varázsolni tudtam volna.
Úgyhogy... akár meg is mutathatjuk másoknak is.
Kár, hogy nem a televízióba csináltuk.
Hát a rádiónak ez a korlátja, de talán jobban biztatja a kedves hallgatókat, hogy elkészítsék. És...
kíváncsibbak. Nos, 1902-ben ezen a napon született Wigner Jenő, magyar származású Nobel-díjas, amerikai fizikus. Ugye ő csak magyar származású volt, de kinn Amerikában alkotott. Én bélyeget is készítettem róla a Nobel-díjas sorozatba. Róla mi az, amit nagyon fontos tudnunk?
Hát, talán itten többet lehet mondani az ő személyiségéről, vagy életéről. Talán egy picit nehezebb beszélni a munkásságáról, vagy hogy miért is kapott Nobel-díjat, de minden esetre zsidó származású budapesti család volt, és hát így aztán a 30-as években lehetetlenült el neki itten a európai tartózkodása, és került Amerikába. Úgyhogy, na hát mit kell róla tudni? Ugye a fasori, tehát ez a híres fasori gimnáziumban érettségizett, ugye Tellerede, Szilárd Leó és Neumann János társaságában, hát ez már önmagában egy illusztris társaság. A Neumann azt mondta róla, hogy ő volt a legokosabb ember, akit látott az életében. Tehát, hogy valahogy nagyon nagy koponya lehetett. Nem csak a Nobel-díja mutatja ezt, hanem még a Nobel-díjasok között is. És ugye hosszú életű volt, tehát 95 5 évest élt. A Neumann sokkal-sokkal fiatalabb volt, amikor meghalt, úgyhogy nagyon le is sújtotta Wigner Jenőt, a barátjának a halála. És ugye amikor Nobel-díjat kapott, akkor azt nyilatkozta, hogy nem is gondoltam volna, hogy úgy jelenik meg az újságban a nevem, hogy nem valami rosszat tettem. Úgyhogy az arcán is ott van azért egy kis humor, és hát ezzel együtt hát volt a sorsában szomorúság, meg nehézség, és 35 éves volt, amikor elvesztette az első feleségét. Nagyon rövid házasság után, gyermekük ott nem született, és aztán hát újra megnősült, később onnan születtek a gyermekei abból a házasságból, de hát később akkor már persze hát idősebb ember volt, 75 éves, amikor a második felesége is meghalt, szóval hát neki is kijutott azért az életben a szomorúságból, meg a nehézségből, és ugye 1902-ben született, tehát mondjuk ez a 20. század eleje, 1900, az egy óriási fordulópont a fizikának a történetében, tehát hogy mondjuk az akkori nagyokhoz képest, akik mondjuk Planck és Einstein, meg hát persze sokan mások, ahhoz képest ő a fiatalabb generáció volt, de ugye ezt a Planckot említettem, Max Planckot, akinek azt mondta a fizika tanára, talán középiskolás korában, hogy ne menjen fizikusnak, mert véget ért a fizika tudománya. Tudunk mindent. Egy-két apróság van, amit még itt nem egészen értünk, de gyakorlatilag a elektromágneses hullámok elméletével, Maxwell egyenletekkel, elektromágneses hullámoknak a fölfedezésével, tehát az, hogy elő tudtuk állítani, Hertz előállította az elektromágneses hullámot, tehát ugye ezen az elven működik a rádió, a televízió, a mobiltelefon, minden. Tehát tudjuk azt, hogy ennek mi a jelentősége, tehát hogy vége, ez egy lezárt tudomány, nincs itt mit keresni, nincs mit kutatni, és a Planck mégiscsak fizikus lett, és tulajdonképpen az ő munkássága egészen új fejezetet nyitott a fizika történetében, tehát ugye ide tartozik az atomfizika, magfizika, az atommag fölfedezése, annak a részeinek a fölfedezése, úgyhogy óriási jelentőségű a 20. század a fizikában, és hát ebben a nagy generációban ez a Wigner, ez a fiatalabbak közé tartozott, de hát nagyon éleseszű volt, úgyhogy ő a kvantummechanika, így nevezzük ezt a tudományágát a fizikának, ami hát az atommag részeivel foglalkozik.
Ez egész picike részek.
Igen, és tehát ugye az atom áll az atommagból, meg az elektronokból, de hát az atommag az ugye protonokból és neutronokból áll, meg hát aztán utána kiderült, hogy nagyon sok egyéb ilyen kis részecske van és létezik még, és hát tulajdonképpen az ő matematikai felkészültsége segítette ennek a tudománynak a kibontakozását. Tehát ugye az az érdekes, hogy a fizika az a matematika nyelvén beszél, és hát ő nagyon jó volt mind a kettőből, úgyhogy talán a konkrét eredményei, vagy hogy most ő mit tett hozzá itten a kvantumfizikához, az talán nehéz lenne itten a hátralévő 3 percben összefoglalni, de minden esetre hát ezek a nagyok körében működött ő nagyon eredményesen.
De nyilván az ő életükben az is hozzájárul a sikerhez, hogy olyan felszerelések vannak Amerikában, amivel már ezeket...
Hát biztos, persze, hát azért
el tudja végezni.
Komoly laboratóriumi háttér szükséges. Egyébként egy szintén Nobel-díjas volt a sógora, a testvérét ő mutatta be Paul Diracnak, akiről talán korábbi műsorban már szintén volt szó, és hát részt vett az atom programban, az úgynevezett Manhattan programban, többekkel együtt, Szilárd Leóval például, és hát aztán utána persze nagyon lesújtotta az, hogy ezt az atombombát, ezt le is dobták, és használták, de hát ugye mégis ez az atomprogram vezetett el az atomenergiának a békés hasznosításához is, úgyhogy hát nagyon hosszú és eredményes munkássága volt Wigner Jenőnek.
Kevés időnk van, de nem feledkezhetünk meg Árpádházi Szent Erzsébettől, és néhány gondolatot kérlek, oszd meg róla.
Hát, ugye ő ezen a napon halt meg, a liturgikus ünnepe viszont kedden van, úgyhogy hát liturgikusan mindenképpen megemlékezünk róla, bocsánat, november 19-én, úgyhogy a halálának a konkrét napjáról így külön talán kevesebbet beszélünk. Ugye Marburgban temették őt el, ez Németország közepetáján, ugye Hessen tartományban található. Én egyébként voltam a sírjánál is, méghozzá diákokkal és biciklivel, úgyhogy...
Mi mással lehettél volna.
Úgyhogy hát Árpádházi Szent Erzsébet a legismertebb magyar személy ma is, így hát 700, sőt hát lassan 800 év távlatából, úgyhogy mindenképpen liturgikus ünnepéről, kedden november 19-éről emlékezzünk meg, és tartsuk is számon. No hát, azt hiszem, hogy letelik az időnk. Rád mi vár még a mai nap? Kipihened a elmúlt hét fáradalmait, konferencián valószínű voltál, vagy...
Igen, valószínű. Én most Szegeden jártam bélyeggyűjtők között, és nagyon jó volt megidézni azokat az emlékeket, amik ilyen postatörténeti szálon mondjuk az Egyetemes Posta Egyesülethez fűznek. A bélyeggyűjtők azok egy különleges világ, és ilyenkor mindig egy kicsit megnyugszom, hogy átörökítik a tudást az újabb generációnak is, mindazt a tudást, amit a posta bélyegek magukba zárnak. Palackba zárt szellemként tudnak működni.
Hát mondom, mindjárt lejár a műsoridőnk, csak tényleg egy fél mondatban, hogy akkor még itt a Mária Rádióban a napindító szerkesztésén túl most mivel foglalkozol még?
Nem tudom, hogy mire gondolsz, mert nagyon sok mindent csinálok, de van egy családom, ahol unokák.
Ja, persze, de most a rádióra gondoltam, hogy ja, már ilyen adventi anyagokat is készítesz.
Adventi anyagokat készítek, igen, ez most a fő profil.
Hát, nagyon köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, a hírekkel mindjárt visszajövünk, de hát a napindító eddig tartott, elköszönünk.
Búcsúzik önöktől Csegezi Mária.
És Lukovics Milán.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.